frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina, adásunk tartalmából. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Váci Mihály Társaság. A 2025-ös évet értékelték az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Váci Mihály Társaság. Az alkalomból tartott ülések felidézték Váci Mihály életművét, valamint az egyesület 2 évtizedes munkáját. A társaság 20 éve rendezvényeken, országos emléktúrán és kiadványokon keresztül ápolja a Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő örökségét. Tavaly a születésének 100. évfordulóján a Nyíregyházi Egyetemen a Sokaság fia címmel emlékkonferenciát is szervezett. Stig Gyula alapító elnök szerint a vállalt célokat megvalósították, és mindent megtettek annak érdekében, hogy rendezvényeiken keresztül továbbadják a költő szellemi örökségét.
Amit maga az egyesületünk meghatározott az alakulása óta, azokat a célokat az én meglátásom szerint minden mélységig aprólékosan sikerült végrehajtani. Még olyan jellegű dolgokat is meg tudtunk oldani, ami közvetlenül nem volt célként ugye meghatározva, de Váci emlékének megfelelően próbáltunk olyan dolgokat ez alatt a 20 év alatt létrehozni, ami az ő irodalmi tevékenységére jellemző tekintettel arra, hogy a mai ifjúságot nagyon nehéz megnyerni a költészetnek, meg úgy egyáltalán az irodalomnak, mert ez a úgynevezett kütyüs világ, ez már nem az, hogy az olvasást próbálná valamilyen szinten előre vinni, meg az irodalom, meg a kultúra iránt a gyerekeket fogékonyá tenni, ezért próbáltuk és ezért is vállaltuk fel a Váci Egyesületnél ezeket a dolgokat.
A 2025-ös évet értékelték az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A tudományok, kutatások, valamint a rendezvények terén kiemelkedő évet zárhat az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A 2025-ös év után új kihívásokkal nézhet szembe az intézmény, mivel módosultak a jogszabályok. Az intézmény rektora méltatta az idei év sikerét, eredményességét, ezen felül beszámolt arról is, hogy jelenleg 10 000 hallgató tanul az intézményben, ez a létszám 72%-kal több, mint az elmúlt 5 évben. Az infrastruktúra fejlesztés mellett a humán erőforrás, illetve az egymásra figyelés is kiemelten fontos. A hallgatók közel 40%-a pedagógus képzésben vesz részt, továbbá a pedagógiai oktatás példaértékű országos szinten. Az oktatási repertoár műszaki képzéssel bővült, valamint a pszichológiai szakindulásakor közel 100 fő jelentkezett. 2025. februárjában megalakult a művészeti kar. Az intézmény elnyerte az év egyeteme 2025 díjat. A 37. országos tudományos diákköri konferenciának is otthont adott az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, mely nem csak egy munkahely, oktatási központ, hanem egy valódi lelki közösség is, hangsúlyozta dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, az intézmény rektora.
A tudomány akkor él igazán, ha képes megszólítani egy szélesebb közösséget, és az idén hatalmas munka és eredménye, hogy a kutatók éjszakáját megszerveztük, és a tudomány hónapjában nagyon sok előadást és konferenciát tartottunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tittelpál könyvtár országos szinten a 2. legjobb felsőoktatási könyvtár. És meggyőződésem, hogy ez visszaigazolása annak, hogy a könyvtár nem csupán kiszolgál, hanem értéket is teremt. Köszönet érte a könyvtár munkatársainak. Tudás akkor válik igazán értékessé, ha szolgálatba áll a térség, a családok, az intézmények, a vállalkozások és a teremtésvédelem szolgálatába. És mindannyian tudjuk, hogy egy katolikus egyetem akkor lehet igazán sikeres, hogyha betölti ezt a feladatot. Nem lehet közömbös a társadalmi kérdések iránt. A tehetségútlevél a felsőoktatásban, ahol hátrányos helyzetű térségek gyerekeit segítjük, vagy a Tanítsú Magyarországért kezdeményezés, vagy a Roma Szakkollégium munkája, hogy esélyt, támogatást, jövőképet adjunk az arra rászorulóknak. Igazán megtiszteltetés az is, hogy a bátorság díjat is átvehette 2025-ben az egyetemnek az Országházban, a Magyar Vöröskereszttől. Úgy vélem, hogy ez a elismerés is világosan jelzi, hogy a Eszterházi értékei nem csak szavak, hanem tettek is. Mi egyetemi vezetők gyakran álmodunk, tervezünk, és arra is rá kell jönnünk, hogy a fejlődéshez nem elég az álom, hozzá kell hozzá stabil alap, működő háttér, kiszámítható rendszer. 2025-ben a gazdálkodásunk, a humán erőforrás menedzsmentünk, informatikai rendszerünk, épített infrastruktúrák területén is hatalmasat haladtunk előre.
A továbbiakban Kalóné Szűcs Erzsébet nyilatkozik az aktuális felvételi eredményekről. A felvételi és képzés szervezési osztályvezetője elmondta, mintegy 123 fő jelentkezett a 2026. februárjától induló mesterképzésekre. Az intézmény elfogadta a fejlesztési stratégiát, valamint céljuk a jelenlegi hallgatói létszám megtartása. A Jászberényi Kampusz nappali képzésben meghirdeti a műszaki menedzsment szakot. Január 8-a és 10-e között Budapesten az edukáció kiállításon is találkozhatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, illetve január 20-án Egerben, 21-én pedig Jászberényben tartanak majd nyílt napot. A Tervez velünk weboldal online tanácsadói felületként működik a felvételizők számára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ingyenesen hirdet érettségi előkészítőket. Továbbá arra buzdítják a diákokat, hogy emelt szintű érettségit csináljanak, mert többletponttal jár még akkor is, ha gyengébb az eredménye.
Rekordszámú hallgatói létszámunk van. Ahogy rektor ezt említette, februárban elfogadtuk az intézményfejlesztési stratégiát, amelyben nem azt fogalmaztuk meg, hogy ezt a dinamikus növekedést folytatnánk a következő 5 évben. Úgy gondoljuk, hogy elértük azt a hallgatói létszámot, amelyet az intézményünk már akár infrastruktúrálisan, akár humán erőforrással kezelni tud. Természetesen a kihívásokra reagálunk, ahogy a műszaki képzéssel már megtettük, de a célunk az, hogy ezt a hallgatói létszámot megtartsuk a jövőben. Az elmúlt években több jogszabályi változás is történt, ami befolyásolhatta a jelentkezéseket. Intézményünk úgy gondolom, hogy jól reagált ezekre a jogszabály által adott lehetőségekre, hiszen az intézmények határozhatják meg már 2 éve, hogy milyen tárgyból számítják a felvételi érettségi pontokat, kívánnak emelt szintű érettségit megkövetelni bizonyos szakokon, milyen tevékenységekért, milyen eredményekért adnak intézményi többletpontot, mi az a minimum pontszám, ami alatt nem vesznek föl hallgatót. Én úgy gondolom, hogy ezek a felvételi adatok mind arra reagáltak, hogy jól határoztuk meg a céljainkat, és jól éltünk azokkal a lehetőségekkel, amit a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatásért felelős minisztérium meghatározott. Mintegy 10 000 hallgató tanul most az intézményünkben, egyébként a napokban indulnak a vizsgák, több mint 8800-an kezdik meg a vizsgai időszakot, és néhány százan pedig tesznek majd januárban záró vizsgát is. Az intézményünknek a képzési kínálata az igen gazdag, 9 felsőoktatási szakképzést, és 2026-ra is 36 alapszakot kínálunk a továbbtanulni szándékozóknak. 2 mesterfokozatot nyújtó osztatlan képzésünk van. Várhatóan 16 mesterszakot tudunk majd indítani jövő év szeptemberében, és 17 közismereti, valamint 2 szakmai tanárszakkal pedig a pedagógus képzést gyarapítjuk. A napokban döntött úgy a szenátus, hogy 26. szeptemberében elindítja a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzést, ami egy annyira új szak Magyarországon, hogy az ősszel vette nyilvántartásba az oktatási hivatal, az ELTE kezdeményezte, és az intézményünk és több más felsőoktatási intézmény támogatásával létesítettük ezt a szakot.
A nemzetközi és innovációs rektor helyettes hozzátette a sportágbéli kimagasló eredményeket. A MEFOB versenyen 30 sportágban képviselte magát az egyetem. Több mint 190 hallgató vett részt ezen a sporteseményen, és 17 aranyéremmel, 5 ezüstéremmel, 7 bronzéremmel tértek haza. Az összesített MEFOB sportversenyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a 3. helyet érte el. Most dr. Váci Kálmán Zoltánt hallják.
Ebben a tanévben 14 sportrendezvény valósult meg egyetemünknek a szervezésében, ami összesen 2900 fő dolgozót és hallgatót mozgatott meg. Úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nagy szám. Ezt egészíti ki az Eszterházy Sportklubunknak a tevékenysége, ahol 8 szakosztályban több mint 750 aktív sportoló versenyez hétről hétre. Ezzel a számmal gyakorlatilag a város egyik legnagyobb sportegyesületévé fejlődött az egyetemi sportklubunk. És mivel ilyen széles a paletta és a sportolási lehetőség, így ezeknek megfelelően már nem tűnik olyan nagyon elrugaszkodottnak, hogyha beszámolhatunk arról, hogy a sportegyesületünknek a MB2-es másodosztályos férfi röplabda csapata második helyet szerzett a nemzeti bajnokságban, illetve az, hogy szintén a sportegyesületünknek az MB1B felnőtt női kézilabda csapata megnyerte a MEFOB bajnokságot. Ez a vándorserleget megőrizte a számunkra, hogy ne kelljen máshová elküldenünk. Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a kézilabda bajnokságban ebben a tanévben a csapatunk még veretlen, tehát töretlenül dolgozik és versenyez a legjobb eredményekért. Egyetemi sport tekintetében nagyon büszkék vagyunk a Kárpát-medencei Egyetemi Kupán való részvételünkre, ahol 6 sportágban 55 hallgatóval indultunk. Itt az eredmény 2 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 bronzérem, amivel hazajöttek a hallgatóink. Nagyon büszkék vagyunk az Európai Egyetemi Sportszövetség által megrendezett versenyekre, ahol 7 sportágban 62 hallgatónk vett részt, itt 1 darab első és 3 darab harmadik helyezésért értünk haza, megmutatva azt, hogy nem csak itthon, vagy pedig az egyetemen lehet eredményeket elérni, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyünket a hallgatóink.
Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagy részt derült lesz az ég. Legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira, délnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunkban megismételjük a november 26-ai összeállításunkat. Az adás tartalma. Megkezdődött Miskolcon is a krízis időszak a szociális ellátók körében. Idén is a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium volt a házigazdája a Zsoltár éneklő versenynek. Az ország egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása indult el Miskolcon. Prima díjat kapott a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Megkezdődött a krízis időszak a szociális ellátók körében Miskolcon. A szolgáltatók folyamatosan járják az utcákat, hogy segítséget nyújtsanak rászorulóknak. Az éjszakai fagyok különösen veszélyesek a hajléktalanok és a fűtéshez nem jutó családok számára. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza együttműködik a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel, hogy időben reagáljanak a veszélyhelyzetekre. A részletekről Kocsenga Anton, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésházának vezetője adott tájékoztatást.
Miskolcon a Vörös Kereszt, a Napfény, az Élet Alapítvány és a Máltai Szeretett Szolgálat, ez a három szervezet intézmény, akik itt város szinten foglalkoznak a hajléktalan problémájával, megoldási lehetőségeivel, és én úgy gondolom, hogy Miskolcon nagyon szépen le van osztva a feladat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, az ellátási területe. Itt az ellátási terület elsősorban az utcai gondozó szolgálatra vonatkozik, mert Miskolcon 4 utcai szociális szolgálat van, és minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban az Ógyeri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat. Nekik a feladatuk az, hogy előre megtervezett bejárási területet bejárják, felkutatással foglalkoznak, tehát figyelik azokat a területeket, ahol esetleg megbújhat, vagy behúzza magát egy ilyen hajléktalan, ilyenkor megkeresik, elkezdenek vele beszélgetni, és törekszenek arra, hogy rávegyék arra, hogy vegyék igénybe az intézményi szolgáltatásokat, hogy valamelyik intézményben menjenek be. De vannak olyanok is, akik ezt nem vállalják, nem fogadják el ezt a fajta segítséget, ilyenkor az adott területen különböző segítséget nyújtanak a szociális munkásaink, az autó fel van szerelve alapvető felszereléssel, takaró, ruhával, kis élelmiszerrel, gyertyával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és akkor, ha nem akarja vállalni az intézménynek a szolgáltatását, vagy az intézménybe való bejutását, akkor ott helyszínen ellátják, tehát segítenek. Hát sokan azt mondják, hogy ellapják a cuccaikat, vagy kísértékeljüket, de én úgy gondolom, hogy minden intézmény rendelkezik egy házi renddel, ott vannak szabályok, el kell fogadni, együtt kell működni, és vannak olyan emberek, akik hát nem nagyon szeretnek szabályok között élni. Van, aki emiatt vállalja azt, hogy nem megy be az intézménybe, de hosszú munka során, vagy hosszú munkával, tehát a szociális munkásaink el tudnak oda jutni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, hozzáállását hogy meg tudják változtatni, és egy idő után úgy elfogadják a segítséget. Tehát van ilyen is, van, aki tényleg nem tud bent lakni azért, mert egy agresszív, kötekedő, és akkor ilyenkor a házi rendet megsérti, vagy kitiltják, és emiatt kerül ki az intézményen kívülre. Tehát van egy eljárási rend, amit úgy nagyjából mindenki ismer, tehát hogyha van egy ilyen bejelentés bárki, tehát most egy állampolgár is találkozik egy olyan személlyel, aki padon fekszik, hideg van, látja, hogy veszélybe van az élete, ilyenkor felhívják. Ha tudja a diszpécser szolgálatoknak a számát, akkor felszokták hívni a diszpécser szolgálatot, jelzik, hogy találtak egy nehéz helyzetben, vagy életveszélyben lévő személyt, hogy segítséget kér. Ilyenkor a diszpécser szolgálatunk kikérdezik, különböző kérdések vannak, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy milyen segítséget küldjön ki. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés az intézményekkel, a rendőrséggel is, tehát ők is nagyon sokat segítenek ez ügyben, tehát mind a jelzés szempontjából, akkor a polgárőrök is rendszeresen szoktak jelezni. A rendészek is, tehát velük is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát ők azok, akik éjszaka is, tehát járják a várost, és nagyon sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik tényleg hajléktalanok, és valami miatt, tehát még nem jutottak el az intézménybe, ilyenkor jelzést adnak, és hát a protokoll szerint járnak el. A mi ellátási területünkön, tehát az Újgyőri, illetve a Diósgyőri városrész területén körülbelül 70 olyan személy van, akikkel napi szinten kapcsolatban vannak az utcai gondozószolgálat munkatársai. Tehát van olyan terület, ahol sátorban, elhagyatott épületekben, ilyen romos épületekben, ezeknek az embereknek van az a lehetőség, hogy ilyenkor, amikor krízis időszak van, akkor megnyitjuk számukra a krízis férőhelyet. Itt nálunk az Árpád 2 szám alatt van egy 15 férőhelyes időszakos férőhelyünk. November 1-től április 30-ig 24 órában nyitva van. Ugyanabban az épületben működik egy nappali melegedőnk, napközben be tudnak menni, tudnak fürdeni, mosni, egy minimális étkezést kapnak, foglalkoznak a szociális munkásaink velük, ügyeket intéznek. Tehát a legfontosabb az, hogy oda menni, ha látják, hogy bajban van valaki, akkor oda kell menni, meg kell szólítani, hogy tudok-e segíteni, hogy reagál, hogyan kommunikál. Tehát ezek a jelek jelzik, az, hogy probléma van, ilyenkor a diszpécser szolgálatunknak a számát is lehet hívni közvetlen 5-30-260-8-as telefonszámon. Ha bizonytalan, akkor a kollégám tud segíteni, tehát olyan segítséget tud felajánlani, hogy be tudják azonosítani közösen, hogy mi a helyzet, tehát hogyha nagy a probléma, akkor tudnak intézkedni. Tehát elsődlegesen az a legnagyobb segítség, hogyha oda megyünk, megszólítjuk, hogy tudok-e segíteni, segíthetek-e valamiben, és akkor kialakul egy párbeszéd, hogyha tényleg nem reagál, akkor azonnal a mentőszolgálatot kell hívni, mert akkor több percet, több órát is nyerhetünk ezzel.
A 31. Vecán Pál egyházzenei kórus találkozó részeként idén is a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium volt a házigazdája annak a Zsoltár éneklő versenynek, amelyre idén 6 korosztályban 23 egyházi intézmény, közel 150 gyermeket nevezett. A Miskolci Kulturális Központ és a Vecán Pál Alapítvány szervezésében megvalósuló 8 napos kórus találkozó a programok során számtalan egyházi éneket és zeneművet vonultat fel. A Zsoltár éneklő verseny megnyitóján dr. Üveges István, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézményvezetője, és Farkasné Sajó Márta kórusvezető, a Zsoltár éneklő verseny egyik szervezője köszöntötte a versenyzőket.
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, elsősorban a versenyző gyermekeket, fiatalokat, továbbá az őket felkészítő pedagógusokat, végül, de nem utolsó sorban a sajtó megjelent képviselőit. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idén májusban Miskolcváros napján Gálfi Ignác életműdíjjal kitüntetett Vecán Pálné Judit asszonyt, aki a férje Vecán Pál, egykori diósgyőri evangélikus lelkész, egyházmegyei esperes által 31 évvel ezelőtt létrehozott kórustalálkozók hagyományát évről évre tovább élteti. Teszi ezt 21 éve erőn felül mindazokkal a kórusvezetőkkel, karmesterekkel, zenészekkel együtt, akik segítik az immár 8 naposra bővült egyházzenei fesztivál megszervezését. A kórustalálkozó, amelynek az ötletgazdája Judit asszony, már 7. alkalommal megrendezésre kerülő jeles eseménye a Zsoltár éneklő verseny, amely idén 6 kategóriában, a már hagyományos rendben, szóló és csoportos formában is várta a jelentkezőket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi rekordszámú jelentkezői létszámot meghaladva, idén 23 intézmény 268 versenyzőt nevezett, óvodáskortól középiskolás korosztályig. Minden szervező és szervezésben közreműködő nevében köszönetünket fejezzük ki a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatóságának, hogy a rekordlétszám ellenére befogadták a rendezvényt, és idén még több termet biztosítanak számunkra. Az egyeztetésekért és a helyi előkészítő munkálatokért, azok koordinálásáért külön köszönettel tartozunk Várai Réka tanárnőnek, valamint az intézmény minden munkatársának. Végezetül nem marad más hátra, mint hogy a versenyzőknek eredményes szereplést, a zsűrinek pedig a varázslatos énekhangok szívmelengető élményét kívánjuk a mai napra. Köszönjük szépen!
Engedjétek meg, hogy külön, megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem én is Judit asszony, aki ezelőtt 7 évvel kért fel engem arra, készítői tapasztalataim alapján alkossak meg a kórus találkozóhoz kapcsolódó ökumenikus zsoltárverseny. Ugye ez egy különleges dolog, mert a kórus találkozónk is ökumenikus, és így a zsoltárverseny is. Az előttem szóló már elmondott jó pár adatot, nem szeretnék megismételni túl sokat, de azért annyit elmondanék, hogy az első versenyen még csak 4 korcsoport volt, amiből most 6 lett már, és hogy az első versenyen induló 59 jelentkező közül most már 242, tehát meg 4-szereződött, ugye, és most a 3 zsűrinkből csak 1 annyi produkciót hallgat meg, amennyi produkció az első versenyen összesen volt. Tehát nagyon örülünk ennek a növekedésnek, és hát annak, hogy ilyen sokan vannak a felkészítő kollégák és a gyerekek között és a szülői támogatást élvezők között, akik most itt vannak és be fogják mutatni tudásukat. A zsűritagok között főként szakmai szervezői kollégáim foglalnak helyet, akik zenetanárok és kórusvezetők, illetve egyházzenészek. Mosolygós, kedves zenetanárok, akik tudják, hogy mindenki izgul, aki kilép a zsűri elé, nem kell tőlük megijedni, nagyon-nagyon bátran lehet énekelni, és fognak segíteni benneteket.
Várai Réka, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium énektanára rádiunknak a szervezés menetét mutatta be.
Milyen minőségben segít most a szervezésben?
Ez egy nagyon szép koprodukció az MKK illetve a Becámpál egyházani kórus találkozó szervezésében mégis működünk itt közre, és nagy örömünkre szolgál, hogy az iskola lehet ennek a helyszíne, immár a 8. éve. Ez egy kicsit felbolygatja az iskolának az életét, de ennek örülünk, mert így nagyon sok külsős diák vagy gyerek is betekintést nyer akár az épületünkbe, az iskolánk menetébe. Hát most idén nagyon sokan vagyunk, úgyhogy...
Ez a rekord?
Igen, szó szerint rekord. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az első évben azt hiszem olyan 60 körüli versenyző volt, most idén 240 gyermek érkezik kísérővel együtt az iskolánkba. Egy nagyon nagy lelkű felajánlás volt a vezetőség részéről, hogy akkor most úgy fogadjuk a vendégeinket, hogy a felső tagozódás diákunk otthon maradnak online oktatáson, és itt tényleg bőségesen elférünk, és a tanárok is a rendelkezésre tudnak állni, illetve nagyon kedvesen itt házigazdaként tudják fogadni a vendégeket.
Akkor ezzel lehet ezt a dolgot megvalósítani, hogy a fellépő terem mellett 2 üres terbet is tudnak biztosítani a felkészüléshez?
Igen, pontosan így. Ez szükséges, mert tényleg, hogy lepakoljanak, kicsit beénekeljenek, tehát azért a szakmai részére is oda kell figyelni. Természetesen reggel ide jönnek, akár Tiszaújvárosból, vagy tudomásom szerint a határ mellől is, például Szendrő fölül is érkeztek egészen pontosan Szögligetről például gyerekek. Tehát hajnalban elindulnak, be kell énekelni, át kell énekelni az anyagot, akkor a megnyitón is itt legyenek, tehát szükséges a hely biztosítása.
Milyen szervezést igényelt az iskolájuktól, hogy ez a mai nap megvalósulhasson?
Főként logisztika, hogy el tudjuk helyezni kényelmesen ezt a 240 gyermeket, a 3 helyszín biztosítása, mert így végig gondoltuk Sajó Márta főszervező asszonynal, hogy igazából egy helyszínen szinte lehetetlen megoldani. Tehát 3 zsűrit kellett biztosítanunk, és hál' Istennek rendelkezésünkre áll az Árdakápolna, a nagyon szép dísztermünk, és most idén az énektermet is befogtuk ebbe a körforgásba, úgyhogy ezeket szépen be kellett rendezni. A kollégák nagyon készségesek voltak abban, hogy igen, akkor ők is a helyszíneken is kimennek, a tájékozódást segítik a vendégeinknek.
Jó volt látni, hogy a zsűri milyen lelkesen állt neki a munkához.
Igen, tényleg ezek a kis csillogó szemű óvodások, és 18-19 éves felnőtt fiatal emberek, tehát hogy azért érdekes az a korosztály, hogy ekkora nagy skálát vonultat föl a gyerekek korcsoportjaiban, tehát ez szerintem mindig ilyen nagyon szívet melengető, és ugye mind a szent zenével foglalkoznak, ez meg különösképpen, és hogy ökumenikus.
Önök tudnak indítani gyerekeket, vagy pedig a házigazda jogán nem tudnak?
De, tehát én nem vagyok benne a zsűribe, de büszkén mondhatom, hogy én is indítok egy 6. osztályos korcsoportot, van egy 9. csapatom, és van még egy szólóénekes kislányom, és ennyire még futott az energiáimból a szervezés mellett.
Ott szeretnél lenni, amikor ők jönnek?
Igen, nagyon is, úgyhogy szerintem hamarosan rövidre fogjuk ezt a beszélgetést, mert mennem kell hamarosan.
Nagyon köszönöm, és gratulálok a szervezéshez.
Köszönöm szépen.
Oh,
Nemrégiben lezárták a hármas főút belső sávjait a Cementgyári és a Bogáncs utcák között, ezzel hivatalosan is elrajtolt Miskolc egyik legforgalmasabb útvonalának teljes felújítása. A projekt a Harsányi úti várostáblától a 26-os főútig tartó, mintegy 10 kilométeres szakaszon három ütemben valósul meg. Az útfelújítási munkálatok első lépéseként a vízvezetéket cserélik ki a Bogáncs utcai és a Cementgyári csomópontok között. Az elkezdődött útfejlesztést Tóth Szántai József, Miskolc polgármester az ország legnagyobb infrastrukturális beruházásának nevezte, ami a város 16 milliárd forintos top forrásainak az egyharmadát köti le. Emellett a város legutóbbi közgyűlésén a polgármester egy új autóipari cég megjelenését is bejelentette, ami a tervek szerint 1000 új munkahelyet teremt majd a városban.
Amikor elindítottuk a Bükkvárosa programot, azt mondtam, az előttünk álló 5 évben kihozzuk Miskolcból a legtöbbet, kihozzuk mindazt, amire a város képes, a tehetségéből, az erejéből és a közösségéből. 5 éves útvonalat jelöltünk ki Miskolc számára. Ennek az útnak az első szakaszát tettük meg. A munka 20%-a mögöttünk van, 80 pedig még előttünk. Sok a félreértés és a félretájékoztatás, ezért néhány területet szeretnék kiemelni, amelynek mind meghatározzák majd Miskolc jövőjét. Miskolc az iparból nőtt nagyvárossá, és most újra abból építkezhet. A HAMSZ beruházása ennek az új ipari korszaknak az egyik alappillére. Ez a fejlesztés nem pusztán egy új üzem megnyitása, hanem üzenet, hogy Miskolc ismét ott van Európa ipari térképén. A HAMSZ az alumínium öntészet legmodernebb technológiáit hozza el, és a világ legnagyobb autóipari márkáit, a Teslát, a BMW-t és a Mercedes-t szolgálja ki. Ez a beruházás nem csak munkahelyeket, hanem bizalmat is hoz Miskolcnak, bizalmat a befektetők részéről, hogy itt érdemes gondolkodni, tervezni, jövőt építeni. Ez a beruházás nem csak munkahelyeket jelent, hanem tudást, innovációt és versenyképes jövőt hoz. Ha a HAMSZ végigviszi a többlépcsős fejlesztési tervét, 1000 új munkahelyet hozhat városunkba. A gazdaságfejlesztés mellett a város működő képessége az alap infrastruktúrán múlik. Ezért ütemezett több éves újraaszfaltozási programot indítottunk. Egy ilyen program esetében három tényezőt mindig figyelembe kell venni. Először is lentről felfelé kell építkezni. Előbb a közművek, aztán az útburkolat. Ha nem így tennénk, a friss aszfaltot pár hónap múlva feltörni egy csőtörés. Másodszor. A fejlesztéseket közpénzből finanszírozzuk. És aki a közpénzt szabályosan költi el, az bizony időigényes. Közbeszereztetni kell, előkészíteni, és ez a felelős működés ára. Harmadszor pedig a sorrend. Ott kell kezdenünk, ahol a legfontosabb, vagy ahol lehetséges. Nem tudunk mindent azonnal, de ütemezetten haladunk. Az elmúlt hónapokban elindult a közműcsere program, és ezzel párhuzamosan egy bontás nélküli hálózatjavítási program is. Az avason élők láthatják, hogyan haladtunk például a Szent György út térségében. Van, ahol a szükséges várakozási idő már eltelt, a Szirma-Martin kertváros közötti út felújítása például már be is fejeződött. A TOP plusz forrásainak jelentős részét szintén útfelújításra fordítjuk. 5 nagy közvetlen útfejlesztési projekt fut közel 5 milliárd forint értékben. És további 4 komplex projekt is tartalmaz útfelújítást. Ez azt jelenti, hogy a TOP plusz első prioritásának 16 milliárdos keretéből egyharmadot útfejlesztésre fordítunk. Nem toldozunk, foldozunk, hanem igyekszünk rendszert építeni, ahogy más területen is. Persze könnyű rávágni, hogy választások jönnek, vagy ezek állami utak. A Mi Víz meg állami cég, és mindez nem is a városvezetés érdeme, de erre hagy mondjak néhány dolgot. Először is. Ha valaki erről azt mondja, hogy ez az eredmény nem a városvezetés érdeme, akkor valójában azt ismeri el, hogy mindez történik. Hogy mindez valóság. És így van, ez a valóság is éppen zajlik. És az autónak mindegy, ki fektette le az aszfaltot. És a víznek is mindegy, hogy kijavította meg a csövet. Magyarországon ma nincs még egy ilyen mértékű közútfejlesztés. Egyetlen városban sem. Úgy is mondhatnám, Miskolcon zajlik ma Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési projektje. És hölgyeim és uraim, ezt bizony nem a szél fújta össze. Rengeteg megbeszélés, egyeztetés miniszterekkel, államtitkárokkal, cégvezetőkkel, amíg ide jutottunk. A vízi közmű. Az előző városvezetés képviselői beszéltek néhány éve vízbombáról. Mokrai frakcióvezető úr sajnos nincs itt, de ezek az ő szavai. Nos, mi éppen ezt hatástalanítjuk. Csöveket cserélünk, bontás nélküli technológiával javítunk. A vízvesztesség néhány hónap alatt 60%-ról 40%-ra csökkent. Nem hallottam, hogy bárki azt mondta volna, hogy így van, erről beszéltünk, pedig én úgy emlékszem, hogy erről beszéltek. Sem a vizet, sem a vezetéket, sem az aszfaltot nem érdekli, hogy mikor lesznek a választások. De megkockáztatom, a miskolci emberek sem a választások ritmusában élik az életüket. Ez csak a politikusok sajátja. Ezek az utak, ezek a vezetékek pedig miskolci embereknek készülnek, nem a politikusoknak. Lesznek dolgok, amik készen lesznek a parlamenti választásokig, és lesznek, amik nem. Lesz, amit át lehet adni addig, és lesz, amit nem. De semmit sem fogunk átadni csak azért, mert választások jönnek. Akkor fogjuk átadni, amikor készen van. És akkor fogjuk csinálni, amikor lehet. Amikor együtt van a pénz, a tervek, a közbeszerzés és a kapacitás. Ez ennyire egyszerű. Engedjenek meg néhány szót a tömegközlekedésről is. Két lépcsős menetrendfejlesztést kezdtünk, és meg is van a kézzelfogható eredménye. Sűrűbben járnak a villamosok, új buszok indultak, és a városrészek jobb kiszolgálást kaptak. De hogy adatokra fordítsam le. Úgy alakítottuk át a rendszert, hogy a szállított utasok számához mérten a futás teljesítmény már eléri a 2019-es szintet. Vagyis minden utas pontosan annyi kilométert kap, mint 2019-ben. Hogy kevesebb a járat? Igen. Mert kevesebb az utas. A város népessége csökkent. Az autóhasználat nőtt. Ennek ellenére a közösségi közlekedés mégis képes volt megtartani a szolgáltatási szintjét az utasszámhoz viszonyítva. És mind a mellett. A járatserifek bevezetésével visszatért a rend és a nyugalom a buszokra. A sofőröknek pedig végre kiadhatják a szabadságukat. Ez az emberi stabilitás a legfontosabb garancia a megbízható működésre. A 14 év alattiak ingyenes bérletét több mint 10 000 gyermek számára jelent biztonságot és önállóságot. És érkeznek az első elektromos csuklós buszok, amikkel Miskolc ismét országos példává válhat a fenntartható közlekedésben. Bővítjük a buszflottát, eddig 9 elektromos buszra szerződtünk, amelyek a jövő évben érkeznek. És további 40 busz beszerzésére készültünk fel. A töltő infrastruktúra pedig lakossági használatra is megnyílik, vagyis közösségi hasznot is teremt majd. Sok a feladat, de állunk elébe ezen a területen is. A közösségi közlekedés jövője ugyanis Miskolc jövője is, ahogy a rend is az. Miskolcon a közrend és a közbiztonság nem lehet alkutárgya. Nem alkuszunk, nem hátrálunk meg, és nem veszünk vissza. Ahogy rövidesen a barlangfürdő is valóságos lesz újra. Tavaly szeptember óta sokat dolgoztunk. Kárfelmérés, tervezés, forrásbiztosítás mind megvan. Az összeg, amely a helyreállításhoz szükséges, az önkormányzat számláján áll. Közpénzről van szó, ezért felelősen kell eljárnunk. A közbeszerzési eljárás lezárult, és megvan a nyertes. Kedden aláírtam az eredményt, még 8 nap van a moratóriumból, aztán aláírjuk a szerződést, és a vállalkozó munkaterületet kap. Az új elektromos és vízrendszer már a barlangfürdő jövőbeni bővítésére is alkalmas lesz. Szeptember végén beadtuk a továbbfejlesztés terveit, amelyek új épületrészeket, szolgáltatásokat és medencéket kapcsolnak a rendszerhez. Ez a második ütem hamarosan a kormány elé kerül. Tisztelt képviselőtársaink! A munkánk célja, hogy Miskolc működő, biztonságos és fejlődő város legyen. Ez szolgálja a HAMSZ beruházás, az aszfaltozási program, a tömegközlekedés megújítása, a rend helyreállítása, a barlangfürdő felújítása, fejlesztése és a fegyelmezett gazdálkodás is. Mindegyik arról szól, hogy Miskolc jövőjét ne kényszerek, hanem a tervek irányítsák. Sodródás helyett irányítás, széthúzás helyett összetartás. Mert ez Miskolc. A város, amely a Bükk lábánál épül, ma újra tartást, hitet és célt mutat önmagának és mindannyiunknak. Köszönöm a figyelmüket.
Prémadíjat kapott a Miskolci Herman Ottó Múzeum, amelyet az intézmény úgy hálál meg a város számára, hogy december utolsó hétvégéjén ingyenes belépést biztosít a látogatóknak. A 125 éves Herman Ottó Múzeum az egyik legmeghatározóbb kulturális intézménye Miskolcnak, amely tavaly az év múzeumadíjat is elnyerte. Számos kiállító helyel és 10 fölötti gyűjteményi egységgel rendelkezik, amely állandó valamint időszaki kiállításokkal is várja az érdeklődőket. A most megkapott prémadíj jelentőségéről Szolyák Péter, a múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Nagyon szép gálaműsor keretében meglepetésre sikerült a prémadíjat is elhozni. Azok után, hogy pár héttel korábban értesítettek minket, hogy a magyar tudomány kategóriában kategória győztesek lettünk, úgyhogy azért is kaptunk egy gyönyörű szép díjat, és még azt sem szabad elfelejteni, hogy a múzeum valójában duplán, majd hogy nem triplán ünnepel, mert hogy Mikita Gábor kollégám, a Színháztörténeti Múzeum vezetője, ismeretterjesztés és média kategóriában szintén kategória győztes lett. A Herman Otto Múzeum, ezt persze sokszor elmondjuk, a vidék legnagyobb múzeuma, ez többek között azt is jelenti, hogy hatalmas a gyűjteménye. Itt regisztrált műtárgyakból is 500 000 körül van az őrzeményünkben, de egyébként, hogyha ezeket darabra bontanánk, amit nem is tudok egészen pontosan megmondani, de valahol 4 millió környékén lehet a darabszám, és hát 5 nagyobb tudományterületet érintenek ezek, természetesen a gyűjteményi egységekettől sokkal több van ezeken a tudományterületeken belül, és hát ezek majd, hogy nem mind a múzeum születésétől jelen is vannak az életünkben. Ugye itt mindenképpen meg kell említeni a néprajzot, a történettudományt, a régészetet, a természettudományt és a képzőművészetet, úgyhogy ezek azok, amikben kisebb gyűjteményi egységekben őrizzük ezt a rengeteg anyagot. Óhatatlan, hogy kutassuk is, hiszen a múzeumok feladata ugye nem csak a gyűjtés és a megőrzés, hanem a kutatás, a feldolgozás, és utána pedig a bemutatás. Most ebből a látogató, a múzeumbarát, az érdeklődő közönség általában az utolsót látja, azt látja leggyakrabban, a bemutatást. Ez például lehet ismeretterjesztő kiadványok keretében, lehet egy sima közösségi médiás bejegyzés, de ugye ami mindig feltűnő, az egy kiállítás megnyitó, különösen akkor, ha még egyéb esemény, rendezvény is kapcsolódik hozzá. A háttérben viszont, amíg idáig eljut valami, sokszor évekig, vagy akár évtizedekig tartó kutatások vannak, és hát én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, és nem fognak a kollégák megsértődni, hogy a szakmúzeológusok általában mindenütt a világban, nálunk is alapvetően megszállott emberek, jó értelemben véve megszállott emberek, egy-egy kisebb vagy nagyobb tudományterületnek a kutatói és szakértői, úgyhogy ezekből a gyűjteményi egységekből, vagy tudományterületekből mindegyikben zajlik nálunk kutatás. Nyilván nem mindig egyformán tűnnek föl, és nem is mindig egyformák a lehetőségei ezeknek a tudományterületeknek és a bent dolgozó kutatóknak. Általában a hatókörünk az megyei. Ez be is határolja azt, hogy ha itt kikutatunk valamit, akkor nagyjából még a megyén túl valamennyire érdeklődésre tarthat számot, de nem biztos, hogy minden kutatást könnyű beilleszteni a nagy európai vagy világviszonylatban zajló kutatási folyamatokba. Van viszont olyan tudományterület, olyan gyűjtemény, amelyiknek országos gyűjtőköre van. Nyilván a képzőművészetek alapból ide tartoznak, de egyébként az ásványok gyűjtését sem lehet megkötni a megye határnál. És ha már az ásványgyűjteményt említem, ott különösen nagy kaliberű kutatások zajlanak, és nagyon jó eredmények vannak. A gyűjteményünk az több mint 23 000 tételt számlál. Kiállítás, amit ugye a Pannonhenger Múzeum állandó kiállításáról beszélünk, megtekinthetnek a látogatók, az a Kárpátok ásványai címet, nevet viseli, és ez jól le is határolja azt, hogy mit mutatunk be. Ez egy 1000 példányból álló válogatás, amelyik egyébként teljes egészében reprezentálja, azt lehet mondani, a Kárpátok ásványvilágát. Ha jól emlékszek a számokra, a világ ásványainak száma valahol 4500 körül van, ebből a Kárpátokban nagyjából 1700 körül talán megtalálható, és ebből van egy 1000-es válogatás. A legteljesebb gyűjtemény az országban, ami ebben a témában született, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a mai Magyarország területéről is a legteljesebb ásványgyűjtemény az nálunk van. Aztán mindenképp a Miskolci Művésztelep kötettel kell kezdeni, amelyik 1921 és 52 között dolgozza fel a művésztelep történetét. Ennek remélhetőleg egyébként majd folytatása is elkészül egyszer. Nagyon szép reprezentatív kötet, és az a legfontosabb, amit mindenképp meg kell jegyezni, hogy ezt egyébként a kiváló kolléganőnk Pirint Andrea művészettörténész és egyben a képzőművészeti gyűjtemény osztályvezetője jegyzi. Fantasztikus kötet, gyakorlatilag katalógusnak is nyugodtan lehet használni. Aztán hát időrendben talán a következő, ami egyszerre érinti a történettudományt és a néprajztudományt is, annak a munkáját dicséri, illetve ha személyhez kötöm, akkor itt dr. Tóth Arnold kollégámat, illetve igazgató elődömet kell kiemelni. Még 2019 és 23 között Falu a városban címmel vitt végig, mint projektvezető és a pályázat előkészítője, ugye egy ott kapályázatot, amelyik akkor 100%-os támogatást nyert, és egyébként Miskolc 4 városrészét dolgozták föl, nem csak a Herman Otto Múzeum munkatársai, hanem a Miskolc Egyetemmel karöltve ugye ottani kutató tanárok is. Ez a 4 városrész, ez Gönömböly, Helyőcsaba, Szirma, illetve Miskolc-Tapolca, tehát azt is lehet látni, hogy azért ennek a kötetnek is lehet még folytatást csinálni, készíteni, hogyha majd lesz rá forrás. A címe Városfalu városrész, és hát arról szól, hogy ezek az egykori falvak hogyan lettek mára egy tulajdonképpen modern városnak a különböző karakterű városrészei. Nagyon friss sorozatban, tehát úgy értem, itt két éven belül jelent meg, ha jól emlékszem, három kötet, amihez társkiadóként van közünk, illetve nyilván Viszóczki Ilona, a kolléganőnk, mint néprajzkutató, rengeteg munkát fektetett ezekbe. Ez a Szent Istváni Matyó hímzés, a bodrogközi szőttes Szent Istváni Matyó viselet, illetve meg kell itt említeni szintén részben igazgató elődöm Viga Gyula munkásságát is, különösen a bodrogköz esetében, aki ott rengeteg kutatást végez. A lényeg, hogy ezek a kötetek, amiket itt megemlítettem, ezek nem csak egyszerűen tudományos feldolgozáshoz köthetők, nem csak tudományos kutató munkához, a céljuk sem annyira öncélú, mint egy ilyen nagyon szigorúan vett tudományos munka, hanem ez nagyon-nagyon nagy mértékben komolyan segíti a jelenlegi népi iparművészek munkáját is. Nagyon illusztratív kötetekről van szó. Egy nagyon fontos, ma is használható és egyébként átalakítható tudást tartalmaznak ezek a kötetek. És hát ha már az évmúzeum a tavalyi évről szóba jött, akkor én azt gondolom, hogy az Érték összeköt című nagy képes albumunk, összefoglalónk kapcsolható ehhez, hiszen pont a nyomdába adás előtt kaptuk a hírt, hogy elnyertük az évmúzeum a díjat tavaly, és még bele tudtuk tenni az ezzel kapcsolatos logót is ebbe a kötetbe, úgyhogy én duplán nagy büszkeség lett, rengeteg kolléga írt ebbe. Ez egy kicsit másképp dolgozza föl a múzeum történetét más szerkezetben, rendszerben is, mint a 99. évi hasonló kötet. Nagyobb alakú, illusztratívabb és gyűjteményi egységenként halad, amellett, hogy persze van benne egy nagy átfogó múzeum történet is, és ebből is rengeteg izgalmas dolgot tudhatunk meg, például azt, hogy a II. Világháború idején hogyan járult hozzá a miskolci cserkész csapatahoz, hogy megmaradjon az akkor még kb. 100 000 példány számláló gyűjtemény. Az értékösszeköt, amiről ugye legutoljára beszéltem, az egy múzeumnak kötelessége, hogy néha időnként összefoglalja, ugye itt 25 év telt el két összefoglalás között, összefoglalja a saját történetét, hiszen a Herman Otto múzeumot én úgy számolom, hogy a nagy 19. századi múzeumalapítási hullámokból a második hullámban alapították, tehát itt nem csak a száma lényeges, hogy most már a 126-ba léptünk, hanem hogy viszonylag korán, bár nem a legkorábban, Miskolcon is felvetődött erre az igény. Nyíregyháza például idősebb nálunk, ugye nyilván a Nemzeti Múzeum is. Ezeket az összefoglalásokat meg kell tenni, így kapcsolódunk az országos folyamatokba. Amikor az ásványkutatásokról beszéltem, az ásványoknak, az ásványokkal kapcsolatos tudományos eredmények szinte azonnal nemzetközi érdeklődésre is tartanak számot, nyilván ilyen helyeken is publikálják őket. A néprajz, a történettudomány az sokszor inkább a megyei vagy regionális érdeklődést és lehetőségeket kapcsolja össze. A képzőművészet nyilván ott nem annyira a tudományos kutatás, hanem inkább a kiállításokban, az albumokban, a katalógusokban való megjelenés az, ami jellemző, viszont amit feldolgoz, mivel ugye országos gyűjtőköre van, amit feldolgoz, az viszont olyan festőkhöz, művészekhez kapcsolódik, akik nem feltétlenül csak Miskolcon vagy a megyében alkottak, sőt, gyakorlatilag talán többen is vannak, akik nem. A régészet tudomány az, amelyiknek a felfedezések unikalitásától függően lehet azonnal nemzetközi kitekintést adni. Ez korszaktól is függ. Én azt gondolom, a legalkalmasabb erre talán az őskőkor kutatás, ott szinte kötelező, ugye nagyon sok természettudományos vizsgálat is kapcsolódik ahhoz a tudományterülethez, ott szinte kötelező, hogy megpróbáljuk azonnal legalább közép-európai fősodorba elhelyezni az új eredményeket. A későbbi kutatások, az őskor, illetve különösen a középkor, azok pedig nyilván azok nemzettudat szempontjából fontosak. Középkor kutatásunk ugye milyen eredményeket tud felmutatni.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, adásunkban megismételtük a november 26-ai összeállításunkat. További tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!